Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangéliuma 22. fejezetében, a 23-tól a 33-ig terjedő szakaszban.
Kérdés a feltámadásról. Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás. És megkérdezték őt. Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal és nem marad fiúgyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támaszon utódot testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első miután megnősült, meghalt. És mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül? Hiszen mindegyiküknek a felesége volt. Jézus így válaszolt nekik. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott néktek. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. Isten áldása jön az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Drága Úrunk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked az elmúlt 7 örömeiért és bánataiért. Köszönjük, hogy megtartottál, hogy összegyűlhettünk a te imádásodra. De mi még imádkozni sem tudunk nélküled, hiszen olyanok vagyunk, mint a gyermek, aki apjától kér pénzt, hogy megajándékozhassa őt. De amikor megkapjuk az ajándékot, Uram, akkor tudjunk vigyázni, hogy valóban arra is költsük, amire te adtad, a te dicsőítésedre. Ha tehetséget adtál a tanulásra, akkor teljes erőbedobással arra összpontosítsunk. Ha tanításra, akkor tanítsunk. Ha vigasztalásra, akkor vigasztaljunk. Ha biztatásra, akkor biztassunk. Ha szolgálatra, akkor szolgáljunk a te dicsőségedre. Szentlélek Úristen, taníts minket imádkozni. Add, hogy tudatában legyünk annak, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy veled kapcsolatban legyünk. De ne csupán kérésre használjuk, hanem arra is, hogy szüntelenül fürkészük a te akaratodat. Add, hogy ne csupán megszokás legyen az, hogy vasárnaponként eljövünk a templomba. De növekedjen bennünk az a vágy, hogy itt elmélyülve, a prédikációt hallgatva, valóban találkozhassunk veled. Amikor úgy énekeljük, hogy itt van Isten köztünk, akkor tényleg érezzük azt, hogy lejöttél közénk, emberé lettél, és úgy is viseljük magunkat, hogy te most itt vagy a középen. Uram, add, hogy te legyél a középpont az életünkben, és amikor kimegyünk a templomból, a hétköznapokon is, mindig figyeljünk rád. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János evangéliuma 8. fejezetéből hirdetem a 36. vers alapján. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Az igehirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Mózes 5. könyvének 25. fejezetében, az 5. verstől a 10. versig. Ha testvérek laknak együtt, és meghal egy közülük, és nincs annak fia, a megholtnak felesége ne menjen ki a háztól idegen férfihez, hanem a sógor menjen be hozzá, és vegye előtt magának feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban. És majd az első szülött, akit szülni fog, a megholt testvér nevét kapja, hogy annak neve kinek töröltessék Izraelből. Hogyha a férfinak nincs kedve elvenni az ő ángyát, menjen el az ő ángya a kapuba vénekhez, és mondja, sógorom vonakodik fenntartani az ő testvérének nevét Izraelben, nem akar velem sógorsági házasságban élni. Akkor hívják azt az ő városának vénei, beszéljenek vele, és ha megáll és ezt mondja, hogy nincs kedvem őt elvenni, akkor járuljon hozzá az ő ángya a vének szemei előtt, és húzza le saruját annak lábáról, és köpjön az arcába, és szóljon, és ezt mondja, így kell cselekedni azzal a férfival, aki nem építi az ő testvérének házát, és lehúzott sarujú háznépnek neveztessék az ő neve Izraelben. Amen. Az első pontom az, hogy az Isten rendjében szent a házasság és a család. Valahogy az volt legfőképpen előttem ezek alapján, az igék alapján, hogy az Isten gondolatai azok mindig jók. Az Isten gondolatai mindig az ember védelmét szolgálják, még hogyha azt nem is értjük meg első hallásra vagy első olvasásra. És így van ez az Ószövetségnek minden egyes törvényével és parancsolataival. A házasságok nem azért köttettek meg, mert ki akarták elégíteni a vágyaikat, hanem mert ez volt az Istennek a rendje, a család, hogy szülessenek védett környezetben utódok, hogy tovább éljen a családi örökség, hogy fennmaradjon a nemzet, hogy benépesüljön az Istentől kapott örökségképpen a föld. Istennek az elsődleges parancsa ez volt az emberhez, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet, töltsétek be. És nem volt mindegy az, hogy kivel kötötték meg a házasságot. És ez is az Isten védelme volt. Nem lehetett pogányhoz menni, más népből, más hitből valóhoz csak úgy hozzá menni, vagy onnan feleséget választani. Mert így élt tovább a család neve, így maradt fenn a családi örökség. És a született gyermekek mind-mind az Isten ajándékai voltak, fontos része a családnak, míg a meddőség az átoknak számított, akinek ilyen volt az életében, ő nagyon sokat szenvedett tőle az egész család, és nagyon sok könyörgést találhatunk, hogy az Isten oldja fel ezt a meddőséget a családba. És az elképzelhetetlen volt, hogy egy férfi meg egy nő csak úgy együtt éljenek, akár házasság előtt is. Belegondoltam, hogy hol vagyunk ma ettől. Amikor jegyes oktatásra jutnak el a párok, már legtöbb pár évek óta együtt élt. Akkor már úgy megszilárdulnak az együttélési szokások, és amikor később kötik a házasságot, csodálkoznak azon, hogy hogy van az, hogy most többet vitatkozunk, mint előtte, és ezen nincs mit csodálkozni, mert az bele van kódolva az együttélésbe. Hogyan választanak párt ma az emberek? Mindig a jegyes oktatáson azt is megkérdezem, hogy hogy találtak egymásra, és bizony a legtöbb történet sajnos arról szól, hogy szórakozó helyen ismerkedtünk meg. Ott találkoztunk. És sajnos nem kérdés, hogy igazából vannak-e lényeges kapcsolódási pontok. Vannak-e igazán közös értékek? Hogy ott van-e a közös hit? Ez nem kérdés. Megláttam, és kész. És nem természetes az sem ma, hogy a gyermeket Isten áldásként az ő kezéből kapjuk. Inkább ott munkálkodnak az önző szempontok, hogy előbb a karrier, előbb a lakás, előbb a gazdagság, a jólét, majd utána a gyermekáldás. És hogyha vállalnak is családok gyermekeket, akkor nagyon jól meggondolják azt, megtervezik úgymond azt, hogy hány legyen. Egy, esetleg kettő, ha nagyon sokat akarnak, akkor maximum három. És ott vannak az ész érvek a háttérbe, de hiányzik az Isten akaratának a keresése, és itt hiányozni fog az áldás is, Isten jó tetszése a családon, és sajnos a nemzeten is. Ez a mai ige szakasz is a családot védi, a családi örökséget, a család nevének a fennmaradását. Így szó szerint nem tudnánk ezt betartani a mai viszonyok között, de próbáljunk ennek az igének a lelkére figyelni, mint ahogy Jézus is mondja ott a sadduceusoknak, hogy a lélek az, aki megelevenít, és az Isten lelke tudja bennünk ezt az igét is úgy megeleveníteni, hogy abból élet legyen. Mert miről van szó ebben az igében? Hogyha valaki gyermektelenül lett özvegy, az elhunyt férj fiú testvéréhez kellett, hogy kerüljön, hogy azután fiút szüljön neki, vagy tőle, inkább így mondom, mert ezen volt a hangsúly. És a gyermek vitte tovább a halott férfinek a nevét, ezt a nevet kapta. Ilyen jellegű házasságokról más ősi kultúrákban is olvashatunk, hettitáknál, asszíroknál, Amerikába, Afrikába, de az ős magyar kultúrában is találkozunk ezzel a szokással. Csak a testvér halála esetén volt megengedett a sógorházasság. Egyébként a testvér feleségével tilos volt szexuális viszonyt folytatni. Számos feltételnek is kellett hozzá érvényesülnie, hogy életbe lépjen. Először is úgy olvastuk itt az igében, hogy a testvéreknek együtt kellett laknia. Ez is jelzi az akkori körülményeket, hogy a családok tudtak, akartak. Ez volt a rend, hogy együtt éltek. Minden fiú, a feleségeik, gyermekeik, a család fejének, atyának vezetése alatt együtt élt a nagy család. És ez így volt jó, így tudtak egymásra figyelni, tudtak nagyon sok mindent megtanulni, már picikortól kezdve, mert a mai gyermekek nem tudnak megtanulni, mert nem ismerik ezt az együttélési formát. Másodszor az elhunyt feleségének nem lehetett fiúgyermeke az elhunyt férjétől. Tehát nem házasodhatott a férj családján kívül, hogy az elhunytnak a vagyona ott maradjon belül, az örökség. És ez a vagyon, ez az örökség abban az időben főleg a föld területet jelentette, amit az Isten szabott meg nekik. Az özvegy számára így biztosított volt az otthon, és nem maradt támasz nélkül. És az elsőszülött fiú megkapta az édesapa nevét, és így örökössé vált. És ez szövetségi kérdés volt. Ábrahámnak mondja ezt az Isten, hogy szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, ahol jövevény vagy. Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Majd utána ezt mondta Ábrahámnak, hogy te pedig tartsd meg szövetségemet, és utódaid is nemzedékről nemzedékre. Tehát az utód kérdés, az örökség kérdés, szövetség kérdés volt. Előfordulhatott az, hogy a sógornak ehhez úgymond nem volt kedve, ahogy itt fogalmazza Károli, és ilyen esetben az özvegynek fel kellett mennie a kapuba a vénekhez, és előadni a vádat, hogy sógorom vonakodik fenntartani az ő testvérének nevét Izraelben, nem akar velem sógorsági házasságot kötni. És ezután ezt a fivért, ezt a fiatalabb fiút a vének felszólították, hogy feleljen a vádakra. Nyilvánosan ki kellett jelentenie azt, hogy nincs kedvem őt elvenni. Majd ezt követően az özvegynek le kellett oldania a fivér saruját a lábáról, majd arcába köpni és ezt mondani, hogy így kell cselekedni azzal a férfival, aki nem építi az ő testvérének házát. Tehát ez a tett jelképezte a szövetség megtagadást és az ezzel járó szégyent. A férfi nevét utána lehúzott sarujú háznépnek nevezték Izraelben. Két másik ószövetségi történettel is találkozunk, történetben is találkozunk a sógorházasság gyakorlatával. Az első az a történet, amikor Júdának az első szülött fia meghal, nem hagyva hátra gyermeket. Ott maradt Támár egyedül. Júda utasítja is fiát, Onánt, hogy menjen be bátyja feleségéhez, vegye feleségül és támaszol neki magot. Onán ezt meg is teszi, egy bizonyos fokig használja az asszonyt, csak éppen gyermeket nem akar tőle, ő maga szabályozza ezt a kérdést. És Isten erre mond ítéletet, amikor megöli őt ezért a tettéért. Csak zárójelben mondom, hogy gondoljuk végig, hogy mi lenne velünk, hogyha az Isten így cselekedne, hogyha mi szabályozunk ezt a kérdést, akkor halál lenne ránk, hányan élnénk, vagy hogy is lennénk, hogy is maradnánk meg. Júda ezután kisebbik fiát ígéri, de csak ígéri menjének Támárnak, mert nem akarja betartani ezt az ígéretet, és utána Támár a menny maga szerez érvényt jogainak csellel. Nem szép, amit tesz. De Isten nem ítéli őt el ezért, és később ő lesz Jézus egyik ősanyja. Rút könyvében olvashatunk még erről a gyakorlatról. Rút moábita pogánynő volt, Naomi egyik fiához ment feleségül, és Naomi minden fia gyermektelenül hal meg. És miután visszatérnek Betlehembe, Naomi megpróbálja hozzáadni Rútot férje egyik gazdag rokonához, Boázhoz. Volt azonban egy másik férfi is, egy közelebbi rokon, és a törvény értelmében csak a legközelebbi rokon vállalhatta fel ezt a felelősséget, és csak ha ő elutasította, akkor volt lehetséges, hogy belépjen a sorba a következő családtag, és vállalja ezt a sógorházassági kötelességet. És Boáz el is mondta, bemutatta a helyzetet a legközelebbi rokonnak a vének jelenlétében a városkapunál, és ott találjuk ezt, hogy a férfi a vagyont azt szerette volna megváltani, de azt elutasította, hogy Rútot feleségül vegye, mert félt, hogy elveszíti a saját örökségét, és a lehetőség így szállt Boázra, aki lehúzta a saruját, amely szokás volt itt a törvényes ügylet beteljesülésénél. Boáz a véneket hívta tanul, hogy érvényes legyen ez a házasság, és tényleg teljesen érvényes lett, és Rút pogányasszony volt a ellenére, így lehetett Jézus Krisztusnak az ősanyja ő is. És ebben a könyvben szerepel egy ilyen szó, hogy a rokonra eső szó, és ez a szó, ez ugyanaz a szó, ami a megváltónak a szava, a megváltás szála már így belefonódik a sógorházassági törvényben. De ezekben a történetekben már ott szerepel az a vonulat, amiről beszéltek ezek az igék, hogy nincs kedvük betölteni az Isten törvényét. Nincs kedvük felvállalni ezt a felelősséget, nem akarják a másiknak a házát építeni. Ezek olyan ismerős gondolatok, amik bizony ma is megvannak az ember szívében, hogy nem akarom az Isten törvényét betölteni, hogy nem akarom a másik házát építeni, csak a magamére figyelek. Az Istennek viszont gondja van az ő népére, és gondja van azon belül is minden családnak a fennmaradására. És itt érkezünk el igazán az igénk mai értelmezéséhez, és az Isten tisztelet elején felolvasott lekcióhoz. Ott a sadduceusok, a Jézus korabeli feltámadás tagadók mentek oda Jézushoz, és hozták fel irreális módon a sógor házasság törvényét. Irreális módon, hiszen elképzelhetetlen emberileg, hogy hétszer is megtörténjen egy ilyen testvérházasság haláleset miatt a családon belül. Igazából ilyen kérdés a valóságban nem merülhetett fel, hogy kié lesz az asszony a feltámadáskor. Ráadásul az egésznek az alapját tagadják ők, a feltámadást, és halott a hitük. És igazából nem kíváncsiak arra a személyre, aki életet adhatna nekik Jézus Krisztusra, csak megfogni akarják, törbe csalni akarják. És hogyha ma azt kezdenénk el elemezni, hogy most akkor kihez is menjen hozzá a gyermektelen özvegy asszony, akkor valahol ugyanazt tennénk, mint itt ezek a sadduceusok. Igen, hát kötelezni kellene a sógort, hogy vegye el, akkor is, hogyha nincs kedve hozzá, vagy van már egy felesége. Az Ószövetség idején ez sem volt ritka. Ugyanakkor nagyon komolyan kell vennünk ennek a törvénynek is a lelkét, hogy benne az Isten védelme van, az Isten kegyelme van, amit kiterjeszt az egyedül való gyermektelen özvegyre is. Az Isten igéi ma is védelemre adattak nekünk, hogy el ne vesszünk a bűneinkben, hogy el ne vesszünk a világ sodrásába, forgatagába, hogy mi ne úgy éljünk, mint a pogányok, akiknek nincs Istenük. De ahhoz, hogy igazából mi gondoljunk az Isten igéire, törvényeire és parancsolataira, nekünk is szükségünk van arra, mint a sadduceusoknak, hogy megelevenedjen a mi lelkünk. Mert magunktól ez nem megy, csak az Isten kegyelméből, csak az Isten szent lelke által. Különben az Isten igéje csak betű marad, ami megöl és nem megelevenít. Amit nem tudok sem érteni, sem értelmezni, csak legfeljebb egyes helyzetekben számon kérni a fele baráttól, hogy ő miért nem teszi meg. A sadduceusoknak sem az a kérdésük, amit feltesznek, hanem igazából az, hogy kicsoda nekik Jézus Krisztus. Hogy mit hisznek róla, hogy elfogadják-e őt messiásnak, szükségük van-e rá, mint megváltóra. De ez nem kérdés, hogy szükségük van-e rá, igen, nekik is szükségük van rá, és erre igennel válaszolnának, ha hinnének benne, és akkor már valóságos kérdéseik lennének, és nem ilyen mondva csináltak. Akkor már az lenne igazán a kérdés, hogy de mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Itt van az egész életem a tied. Hogyan éljek vele? Hogyan lesz kedves neked az életem? Vagy akkor az lenne a kérdés, hogy igen, itt van előtted a családom, akkor mit akarsz a családom belül, Uram, megvalósítani? És aki még előtte van az életének, ennek a nagy döntésének, hogy családalapítás, meg párválasztás, akkor ott az a kérdés, hogy Uram, akkor ki lesz a házastársam? Mert csak te tudod azt megadni. Mert jó ezt Istentől kérni, hogy ő készítse el, mert egyedül ő ismer engem, ő ismeri a jövőmet is, ő tudja azt, hogy kivel fogok tudni együtt élni egy emberöltőn keresztül. És ez az alapja a jó házasságnak is, és ez segít akkor is, hogyha a házasság azután kríziseken megy keresztül. A kérdéses pontokon akkor tudom az Isten szavához igazítani magamat, és közben azt élem meg, hogy az Isten is megtart abban a helyzetben. És megtanít szeretni, megtanít gondot viselni, megbocsájtani, türelmesnek, szelídnek lenni, hogyha kell. Tehát szükségünk van az Isten megelevenítő lelkére családi életen belül is. Sokkal nehezebb ez, hogyha az egyik fél nem hívő. Ezt a fiatalok házasság kötés előtt nem hiszik el, utána meg nem akarnak ezzel szembenézni, hogy valahol ott van a bajoknak a gyökere. Isten előtt biztos, hogy nincsen lehetetlen helyzet, ő akkor is tud minket tanácsolni, akkor is tud segítséget adni. De a nagy kérdés tényleg ez is, hogy hány gyermeket vállaljunk, ebben se a saját gonosz szívünket engedjük megszólalni, hanem az Istent engedjük beleszólni, hogy ő mennyit bíz ránk, mert felelősség a család, Isten előtt vállalt felelősség, hiszen a gyermekeket utána tisztességgel fel is kell nevelni. De felelősség a tágabb család is, és erről is beszélnek ezek az igék. Hogyha valaki ott marad özvegyen, támasz nélkül, vagy beteg és elesett lesz, mert ilyen is előfordulhat. És Isten bízhat ránk másokat is, hogy ne menjen máshová támaszért, hogy ne maradjon támasz nélkül az az idős beteg. És bárcsak szabad lenne a szívünk az ő felkarolásukra is, és nem csak kifogásokat keresnénk, hogy ezt miért nem tudjuk vállalni. Akiknek az életébe volt már ilyen bevállalás, azok tudják, hogy ez a közös tapasztalat, hogy igazából csak gazdagodtunk általa, és nem lettünk szegényebbek. Az Isten szerint végeztük, és az ő erejével, és az ő szeretetével. Akkor ott azon a támaszon is ott van az áldás. És még egy üzenet, ami ide tartozik, ez az örökség kérdése. Mert hogy a sógor házasság intézménye elsősorban ezt védte, a szövetségi jogokat. Tudhatjuk, hogy az új szövetség népének is megvan a maga öröksége, és ez az örökség, az Isten országa, az üdvösség, Jézus Krisztus által ez az elvehetetlen része az övéinek, a benne hívő embereknek, hogy ő az a bizonyos Goel, megváltó, aki minket megváltott élete árán, és áll ez az ígérete Jézusnak, hogy én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Isten áldjon meg bennünket ezzel a bizonyossággal, hogy igen, a mi örökségünk az Jézus Krisztusban elvehetetlen részünk, amit mi örökölhetünk, és amit nem vehet el tőlünk senki sem, sőt a halál után lesz igazán részünk benne. Amen. Isten igére válaszként a 231. dicséretünk 4. versét énekeljük. Igaz. dicsőítünk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy a megváltónk. Te vagy az, aki odaálltál az ítéletre, hogy minket az ne érjen el. Te vagy az, aki megváltottál ördögtől, a bűn minden hatalmától. Te vagy az, aki új természetet tudsz nekünk adni, azáltal, hogy szent lelked belénk költözik és átformálja a mi gyarló, esendő életünket. Köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy Te tudsz bennünket megtanítani arra is, hogy hogyan értsük, hogyan éljük meg a Te törvényeidet, igéidet. Köszönjük, hogy Te azokat a szívünk hústáblájába tudod beírni, eszünkbe tudod juttatni döntéshelyzetekben, bármikor, amikor arra nekünk szükségünk van. Bocsásd meg, Urunk, azt a sok bűnt, ami ezen a téren is van ma Magyarországon, családjainkban. Annyi összevisszaság, és mind csak azért, mert nem figyeltünk rád. Urunk, legfeljebb csak nyögünk és sóhajtozunk, amikor mindezek levét isszuk. A sok csonka család, a sok szomorúság, a válás, vitatkozás, nemzetnek a fogyása. Urunk, arra kérünk, hogy Te szállj meg bennünket, és Te fordítsd meg a mi szívünket feléd, hogy szülessenek házasság, kötések, és azon belül gyermekek a Te dicsőségedre. Urunk, Istenünk, add, hogy ne a világra figyeljünk ebben, hanem egyedül rád. Köszönjük, hogy ezt Te tudod megadni nekünk egyedül, hiszen Te vagy az életnek az Istene, és Te tudsz megeleveníteni, megszentelni. Te tudod megszentelni családjainkat. Köszönjük azt is, Urunk, hogy gondod van az egyedül valóra, hogy a Te néped között igazából nincs ilyen, mert a Te néped fölvállalja ezt, add, hogy mi legyünk erről híresek, hogy fölvállaljuk az egyedül valókat is. A Te kegyelmedből nyisd meg erre a mi szemünket, szívünket, pénzünket is. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk az elmúlt hétért is, a táborokért is, amikbe megtartottad a táborozókat, adtál életeket. Köszönjük, hogy így vihetjük eléd a következő hetet is, hogy Te légy, ami megtartunk benne. Kérünk, hogy áld meg a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.